Az Egészségkód állandó szakértője Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Két témát hoztam ma is. A másodikkal kezdem, jó? A Semmelweis Egyetem fogpótlás tanni klinikájának az adjunktusa dr. Kéci Zoltán lesz velünk, és amiről beszélgettünk, az egy innovatív új módszer fogágybetegségek kezelésére, amit most fejlesztenek, illetve fejlesztettek. És itt hát sok mindenről beszélgetni fogunk, ugye itt már volt szó a fogápolásról, meg a szájbetegségekről.
Persze, sok fogászati téma volt, már még nyilván lesz is.
A fogtartó szövetek gyulladásáról még nem beszéltünk. Na, erről lesz ma szó a doktor úrral, és az első témánk az pedig a terhességi cukorbetegség kialakulása, annak esélyei, hogyan mutatják ki, hogyan lehet kezelni, és milyen kutatás zajlik éppen ebben a témában. És dr. Várbíró Szabolcs, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem tanára lesz velünk, szülész-nőgyógyász szakorvos.
És azért gondoltam egyébként, hogy ilyen típusú témákat hozok mára, meg az elkövetkezendő egy-két adásban is, mert ugye a múlt héten Nobel-díjas ő volt, és az azért nagyon szorosan összefügg a tudományos kutatásokkal. Szerettem volna meginvitálni a mai beszélgetésbe Ferdinándi Péter professzor urat, aki a Semmelweis Egyetem kutatási rektorhelyettese, és egyébként az egyik legtöbbet idézett magyar kutató vagy tudós. Ma nem tudott a vendégünk lenni, de majd egy következő alkalommal igen. Szóval én azt gondolom, hogy ez a téma szintén érdekes lehet néha, nem megyünk majd nyilván bele nagyon a mélyébe a tudományos meg orvostudományi kutatásoknak.
Amennyire két laikus teheti.
Igen, de ettől függetlenül mind a két téma érdekes lehet szerintem, úgyhogy jó néha ilyenekről is beszélni remek szakemberekkel.
Akit pedig a vonalban üdvözlünk, dr. Várbíró Szabolcs, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományi Egyetem tanárát, szülész-nőgyógyász szakorvost. Üdvözlöm!
Tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat és önöket is.
A terhességi cukorbetegség kialakulásáról és kezeléséről lesz szó. Ami legelőször eszembe jut, az, hogyha egy kismamát utolér ez a helyzet, akkor, illetve ez az állapot, akkor kikövetkeztethető-e az, hogy ő neki valamilyen formában ez már megvolt korábban?
Tulajdonképpen igenis, meg nem is. Nagyon sok esetben vannak megelőző állapotok. Tehát általában a cukorbetegség megelőző állapotai hajlamosítanak terhességi cukorbetegségre, tehát az inzulinrezisztencia és az úgynevezett prédiabétesz, ami már az következő lépcsőfok a cukorbetegséghez. Ezen kívül az elhízás is hajlamosíthat rá, de nagyon sokszor váratlanul kvázi derültékből villámcsapásként jelentkezik. Tehát a hajlamosító faktoroktól függetlenül is jelentkezhet terhességi cukorbetegséggel. A lepényképződés fokozatosan rontja az inzulinérzékenységet, ez mindenkinél így van, és van, akinél ez átlép egy küszöböt, és terhességi cukorbetegség alakul ki.
Körülbelül hány százalékát érintheti a várandósoknak ez a típusú betegség?
Egyre nagyobb arány, sajnos Magyarországon már hát Európa-bajnoki babérokra törünk ebben a kategóriában. Különböző kritériumrendszerek szerint egy olyan 10% vagy a fölötti értéket is becsülhetünk. Legszigorúbb kritérium szerint akár 15%-ot is elérhet a terhességi cukorbetegek aránya. Ezen kívül, aki szintén veszélyeztetettnek tekintető, az a hirtelen súlygyarapodás, vagy aki eleve már elhízottként kezdi a terhességet, és utána fokozatosan fokozott súlygyarapodás következik be. Nekik nagy a hajlamuk arra, hogy terhességi cukorbetegség alakuljon ki.
Ennek a kutatásnak, amiben ön részt vesz, és tulajdonképpen így a két egyetem között is egyfajta interfészként benne van, tulajdonképpen mi az igazi innováció része?
Az igazi újdonság az az, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok rizikófaktort azonosítottunk, ennek ellenére a pontos előrejelzés a terhességi cukorbetegségnek ez nem előrejelezhető, vagy nem olyan pontosan előrejelezhető. Tehát az összes hajlamosító tényező az viszonylag gyenge prediktor, ha szabad így fogalmazni, tehát nem kötelező, hogy egy elhízottból terhességi cukorbeteg legyen, vagy egy inzulinrezisztensből terhességi cukorbeteg is van legyen. A prédiabétes az már önmagában hozza a terhességi cukorbetegség kritériumait, már a prédiabétes cukorbetegségnek tekintjük terhességben és szigorúan kezeljük. tehát ez a kivétel, de gyakorlatilag a terhesség elején nem nagyon tudjuk megmondani, hogy kiből lesz cukorbeteg kismama és kiből nem, hanem a 24.-28. hét között van egy cukorterheléses vizsgálat, amivel fölmérjük azt, hogy ki az, akinél már kialakult ez az állapot. Tehát magyarul egy már kialakult állapotot tudunk azonosítani, és nem tudjuk előrejelezni, hogy kik azok, akik fokozottan veszélyeztetettek erre. Csak a rizikófaktorokat tudjuk megmondani. Mondok egy különbséget, például a terhességi magas vérnyomásnál, az úgynevezett preeklampsziánál, a korai megjelenésű terhességi magas vérnyomást a 12. héten már előre tudják jelezni, amikor még jóval a betegség kialakulása előtt vagyunk. Tehát tulajdonképpen nekünk is ez volt a célunk, hogy az első harmad során azonosítsuk azokat a kismamákat, akiknél nagy eséllyel kialakul a betegség, és ezért megelőzni tudjuk jelentős részben a betegség kialakulását, nem pedig a már kialakult betegséget kezeljük, és rohanunk az események után.
Hogyan tudják diagnosztizálni ezt a problémát? Milyen módszerek segítenek önöknek ebben?
Az első, tehát amit végeztünk, amivel próbáltuk ezt kimutatni, az az volt, hogy a Debreceni Egyetemmel közösen végeztünk még egy olyan vizsgálatot, hogy már ismert kimenetelű terhességeknél utólagosan meghatároztuk azt, hogy milyen laborparaméterek voltak az első harmadban. Tehát úgy ment a mintagyűjtés, hogy első harmadban levették a vérmintákat, és megnézték, hogy milyen állapotú magzat, milyen állapotú anyából, kinél lett cukorbetegség, kinél nem. És utólagosan visszamenőleg megnéztük a bizonyos szteroid hormonok, oxidatív-nitratív stressz paramétereknek a változásait, és egy elég megbízható, több mint 90%-os érzékenységű és precizitású vizsgáló kombinációt sikerült kialakítanunk, amivel gyakorlatilag előre jelezhető a terhességi cukorbetegség már az első harmad végén. Tehát ez az, amit most a klinikai gyakorlatban szeretnénk bevezetni.
Ez egy standard laborvizsgálat, vagy van-e valami speciális műszerezettségi igénye, vagy vizsgálati igénye?
Hát az egyetemi hátteret igényelte, tehát a Labormedicina Intézet segítségével tudtuk ezeket a vizsgálatokat elvégezni. A speciális vizsgáló módszer az talán néhány ELISA vizsgálat, illetve immunhisztokémiás vizsgálat, illetve tömegspektrometriás vizsgálatok. A tömegspektrometriával elég precízen lehet szteroid hormonokat megmérni, tehát ezzel vált lehetővé, hogy egy viszonylag precíz kockázatbecsülő algoritmust több paraméter vizsgálatával egy kockázatbecsülő algoritmust alakítsunk ki. Tehát ez a rutin laborokhoz képest néhány szteroid metabolit és oxidatív-nitratív stressz paraméternek a vizsgálatát jelenti, ami egyébként, hát most éppen ezen dolgozunk, hogy ez a rutin labor számára elérhető vizsgáló módszer legyen.
Megemlít nekünk néhány korai kezelési módszert, akár az étrendnek a változását. Másképpen kell egy állapotos cukorbeteggel terápiát végigvinni, mint egy nem várandós cukorbeteggel?
Igen, nagyon jó kérdés, hogyha már kiszűrtük, akkor tudunk-e valamit kezdeni vele. Pontosan ez az egésznek a lényege, hogyha az életmódi kezelés, diéta, mozgást kombináljuk inozitol pótlással, akkor kevesebb, mint felére szorítható vissza a rizikóterhességekben a cukorbetegség kialakulása. Ez tulajdonképpen másfél életet határoz meg, mert az anyán kívül a magzatnak is rendkívül fontos, hogy milyen méhen belüli bilióban fejlődik. Ugye tulajdonképpen a mostani szisztémával kimutatjuk a cukorbetegséget, de már ugye kezdődnek a következmények is, és ezeket a következményeket próbáljuk minimalizálni. Itt viszont egy korai beavatkozással, az egész terhesség alatt diéta, mozgás, inozitol bevitellel gyakorlatilag kivéthetőek ezek a szövődmények, és egészséges várandóság jöhet létre.
Beszéljünk egy picit a következményekről, ugyanis a terhességi cukorbetegség az ugye most itt az állapotos, a terhesség alatti időszakra vonatkozik, de utána kiterjedhet-e a későbbi évekre? Kialakulhat-e emiatt később is cukorbetegség?
Abszolút, nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen. A 10 éven belül anyánál várható kettes típus cukorbetegség megjelenése, ez mindenképpen egy fontos szövődmény, de a magzat szempontjából a későbbi életre vonatkoztatva a kardiometabolikus kockázat, tehát a szívérendszeri és anyagcsere betegségek kockázata jelentősen nő, hogyha anya anyagcsere beteg volt a terhesség során, és már eleve egy magasabb vércukorszint mellett fejlődött a terhesség során a magzat.
Ez a magzat megszületése után a magzat, már nem magzat, hanem újszülött csecsemő életére pozitívan, negatívan kihathat?
Vannak gyors adaptációs különbségek, ezek viszonylag gyorsan rendezhetőek, tehát előfordulhatnak adaptációs zavarok, légzési problémák, akár lélegeztetőgépre is kerülhet egy éretlen tüdejű és cukorbeteg újszülött, cukorbeteg anyától származó újszülött. Lehetnek hirtelen vércukoresései, amik akár újszülött korban görcsrohamokat is tudnak okozni, tehát ez komoly megfigyelést igényel. Ezek a problémák általában egy-két hét alatt rendezhetőek többnyire. Tehát a enyhébb esetben azért ez néhány nap alatt rendezhető állapot. Viszont a későbbiekben, akár gyerekkor során, akár a fiatal felnőtt korban már megjelenhetnek anyagcserebetegségek. Akár cukorbetegség, akár magas vérnyomás, akár a metabolikus szindróma egyéb összetevői. És hát ez a későbbiekben, mondjuk a 40-es, 50-es életkorra már célszervi szövődményeket is okozhat. Tehát szívbetegség, magas vérnyomás, cukorbetegség kialakulása későbbi újszülöttnek a felnőtt korában.
A beszélgetésünk elején említettünk egy kutatást, amit részben ön vezet, és szeretném, hogyha ennek a kutatásnak egy picit utána mennénk, hogy hol áll, hova szeretnének eljutni, milyen státuszban van jelenleg ez a kutatás?
Igen, ezt tulajdonképpen az Élettani Intézettel, Horváth Eszter Mária laborjával közösen csináltuk. Gerszi Dóra kolléganőnek a PhD munkája volt, illetve a Szegedi Egyetemről Török Olga és Orosz Gergő volt az, aki itt a kutatás motorja volt, tehát így tulajdonképpen ez a csapat hozta össze ezt a munkát, és a mostani eredményeket ugye ezt megbeszéltük, ami a perspektívikus cél, hogy egy klinikai diagnosztikában elérhető diagnosztikus vizsgálómódszert tudjunk fölkínálni a kismamáknak az első harmad vége felé alkalmazva, amivel megbízhatóan előre tudjuk jelezni, hogy ki az, akinél a terhességi cukorbetegség kockázata megemelkedett, és akinél már rögtön a terhesség elejétől kezdve érdemes a diéta mozgási inozitol kombinációval a cukorbetegség kivédésére törekedni.
Körülbelül milyen időtávban lehet ehhez majd hozzájutni a kismamáknak?
Hát most még a hasznosítás első lépéseit, a szabadalmi eljárást, illetve a kereskedelmi forgalomba vitelt most készítjük elő, tehát azt gondolom, hogy azért kell egy-két-három év, amíg ez a gyakorlatban elérhető és megvásárolható termék lesz kvázi a jövőben, de próbáljuk mi hamarabb ezt elérhetővé tenni a hazai kismamák számára.
Csak azért, hogy egy picit így a hallgatók így egy ilyen kutatásba is beleláthassanak, milyen hosszú időtáv ez általában onnantól kezdve, hogy van valakinek egy érdekes szakmai ötlete?
Köszönöm szépen, az alapötlettől kezdve már egy három éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Most jelent meg az ezzel foglalkozó közleményünk egy magas impaktú nemzetközi szaklapban. Tehát most fordultunk rá igazából az eredmények alapján a kereskedelmi elérhetőség irányába, tehát hogy ezzel is, hogy ezt elérhetővé tudjuk tenni a a kismamák számára. Tehát nagyjából egy 3 éves munkán vagyunk túl, és nagyjából még egy 2-3 évre becsülöm a folytatást, hogy amíg ez termékként elérhetővé
válik. Ez viszonylag egy gyors lefolyású kutatás hát, volt az eredményen tekintve?
Igen. Gyors, annyi van gyors, hogy a Debreceni Egyetem Biobankja gyorsította, mert hogyha ezt prospektíven kellett volna gyűjtenünk ezeket a mintákat, az is egy több éves történet lett volna. Tehát ők már a rendelkezésre álló mintákat rendelkezésünkre bocsájtották, és így viszonylag gyorsan tudtunk haladni a kutatás kezdeti fázisában.
Egyébként utána, amikor egy kutatás lezárul, az érdekel, hogy mi az utóélete. Az egy dolog, hogy megjelenik szaklapokban, beszélnek róla a szakmában, de utána, ha valaki előáll egy újabb ötlettel, egy újabb innovációval, akkor ezt a kutatást újra ki tudják nyitni? Tehát tudják akár folytatni ott, ahol abba hagyták, vagy egy új kutatást kell kezdeményezni?
Elvileg most szerencsésen a Biobank hátterével tudjuk folytatni ezeket a vizsgálatokat. Van is folyamatban levő más vizsgálatunk ugyanezzel a csapattal, ami remélhetően szintén hát izgalmas eredményeket fog hozni a kishomák részére. Újabb terhességi kórképeket próbálunk föltérképezni, amik előrejelezhetőek, és próbálunk erre kivédést és terápiát is kitalálni.
Doktor úr, itt zárásképpen marad még egy pici időnk. Itt egymásra néztünk a Róberttel még az legelején a beszélgetésünknek is. Ugye szó volt arról, hogy ön a Semmelweis Egyetemen is, és a Szegedi Tudományi Egyetemen is aktívan dolgozik. Ezt, bocsánat, de ezt hogy oldja meg? Hogyan csinálja ezt? A fizikával mit kezd?
Tulajdonképpen egyik lábam itt, másik lábam ott. Értem, hát köszönöm a kérdést. Hát komoly logisztikát igényel. A Szegedi Egyetemen ugye klinikai igazgatóként tevékenykedem, ez elég jelentős feladatokat ró rám. Szerencsére ott nagyon jó a csapat, és számíthatok rájuk a hétköznapi munkában is. Viszont Budapesten 10 PhD hallgató tevékenykedik az irányításommal, tehát az ő kezüket sem akartam hirtelen engedni a szegedi kezdéssel, mert egy 6 hete kezdtem el Szegeden dolgozni, tehát próbálom az ő tudományos karrierjüket is hát megfelelően menedzselni, irányítani.
És emellett még szülésznő gyógyász szakorvosként is dolgozik.
Igen.
Meg vélelmezem mind a két egyetemen oktat.
Igen.
És közben, amikor marad 20 perce, akkor nekünk ad interjút. Hát ezért nagyon hálásak vagyunk. Úgyhogy köszönjük szépen. Hagyjuk is szerintem, hát ha marad még egy pár perce.
Köszönöm szépen.
A terhességi cukorbetegségről dr. Várbíró Szabolcs, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárával, szülész, nőgyógyász, szakorvossal beszélgettünk. Még egyszer köszönjük, és jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen még egyszer. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Minden jót.
Folytatjuk az egészségkódot pár perc szünet után.